Most pedig következzen a 2023-as mock draft adásunk második része. Annak, aki eljutott ideig, annak hatalmas köszönet és jó szórakozást kívánunk.
Háttérinformációt, most tartottunk egy nem tervezett szünetet a mentés után, és kellett is igazából, hogy kicsit végig gondoljam, hogy mit fogok csinálni, mert nekem itt 10 és 20 között ez mind a negyedik tír, és ebben csináltam ABC, és még D altírt is így a slankításoknál. Itt szerintem nagyon sokféle választás lehetséges, és alapvetően nálam a gárdok vannak itt az elején, az upside tierben, Kobe Bufkin, Kason Wallace és még mások is, viszont az Oklahoma City Thunder esetében nem annyira húznék gárdot, és a világ összes szettjük náluk van, ennek ellenére valószínűleg lejjebb cserélnék a helyükben, mert 10 és 20 között nálam egy tier van, és nekik pont jók lennének azok a játékosok, akik inkább a tier végén vannak. És nagyon eredetit sem fogok húzni, mert Sam Vesely belerakta a bogarat a fülembe, és szóval ez egy ilyen kellemetlen, se a konszenzus nem húzom, se eredetit nem húzok, de annyira tetszik a fit, hogy Leonard Miller lesz a választásom, aki 12-nél egy picit reach, könnyen lehet, hogy sokaknál még a top 20-ban sincs benne nálam, ő az upside miatt itt van. Róla azt kell tudni, hogy ő már a tavalyi drafton is kacérkodott a gondolata, hogy kijön. Nem volt elsőkörös ígérete, de látótérben volt még neki az elsőkörös pick lét, hanem helyette elment az Ignite-ba. Ő egy kanadai csodagyerek egyébként, aki guard skill-ekkel rendelkezik, csak 6 láb 10 magasra nőtt meg. És hát ez eleve elég jó alap. Nem hiszem, hogy ő az NBA-ben fő ball handler lesz, de a betöréséhez elég jó handlingje lesz. Kérdéses a triplája, azt még kell fejleszteni, viszont hát igazából minden kérdéses nála. Ő egy nagyon nyers boomer bust prospect, de ha bejön, akkor egy 6 láb 10 magas pluszos wingspannel rendelkező wingvédőt kapsz, akinél abban reménykedsz, hogy a triplát is be fogja dobni, és szerintem belőle klasszikus értelemben vett sztár is lehet. Tehát ez a late lottery hely, ahol azt gondolod, hogy akit kihúzol, az abból sztár lehet, az nála abszolút megvan, de nála a bust potenciál is megvan, ami viszont azonnal használható skill-je lesz Chet Holmgren mellett, Shai Gilgeous-Alexander mellett az, hogy kiemelkedően jó lepattanózó a posztjához képest is, meg szerintem objektíven is. Izom is kell még rá, fejleszteni kell, de én sokat látok benne. Úgyhogy Leonard Miller a választásom.
Igen, én is őt vittem volna el, olyan okész is picknek tűnik nekem is, bírálni, mit lehetne rajta igazából. Ő elsősorban egy védőprospekt, ugye te is úgy gondolod. Jók a méretei, de azért ő eléggé beszűkíti a pályát mondjuk Giddynek és Alexandernek. A triplája az még elég erős kérdőjel, mint ahogy a támadójáték a catch and shoot 3-ason kívül is, de egyébként én nagyon szeretem a méretét, azt, hogy azért a G League-ben edződött, úgyhogy én is ebben a range-ben tartom egy számon.
Igen, ugye a szezon végén volt neki egy ilyen csúcspont, tehát hogy jól időzítette a formáját, úgyhogy ha recency bias-t nézünk, akkor a late lottery az védhető. Szerintem van benne támadásban is potenciál. Hát láttam rá olyan kompokat, hogy a korai Lamar Odom, vagy a korai Ted Young, akik még támadójátékosok is voltak. Nekem egyébként a Trey Murphy komp se rossz, tehát hogy az is tetszik. Nyilván az a triplája még nincs meg, vagy csak nagyon kis mintán van meg, de az OKC-ben elég jó a stáb. Szerintem ki lehet ezt belőle hozni. Ő kicsit még a testészt próbálja megszokni, hogy egy jóval nagyobb játékos, mint amire előzetesen ő maga is számított, tehát megnőtt ez a késői növekedési hullám, ez rá nagyon erőteljesen hatott. Úgyhogy ő a nyers, az egyik legnagyobb boomer bust prospect szerintem ezen a drafton. és átadom a szót a Toronto Raptors csapatának, aki szerintem borzasztóan elégedett lehet a Borddal itt a 13. picknél.
Valóban a Raptorsnál elégedettek a Borddal, kicsit a bőség zavara merül fel. Nagyon sok jó roleplayert is tudnék draftolni, de azt gondolom, hogy megpróbálok egy kicsit a Toronto fejével gondolkodni, hogy itt most nem roleplayerre kell húzni, meg kell próbálni egy olyan játékost, akiből akár sok is kijöhet. És hogyha összevetjük a mostani bordjainkat, mondjuk az évelejei borddal, akkor van egy-két olyan játékos, akikről nem gondoltuk volna, hogy itt még elérhetőek lesznek, és ez sérülés miatt következett be elsősorban ez a csúszás náluk. Kettő ilyen játékosra is gondolhatsz te is, és a hallgatók is, és én a méretből, a wingspanből adódóan torontós választásnak gondolom a Duke-ról Derek Whitehead-et, és őt is szeretném elvinni, akiben szerintem two-way potenciál van, támadó oldalon elég jó a dobó mozdulata és a stepbackje is ahhoz, hogy belőle legyen egy labdavezetésből jól dobó játékos, viszont ahhoz is megvan a tehetsége, hogy labda nélkül elmozogjon, és esetleg, hogyha Scotty Barnes kreál belülről, akkor ő ne aludjon el egy sarokban, hanem rendesen mozogjon kívül belül, és úgy találja meg őt Barnes. Hátvéd poszt az most eléggé kérdéses Torontóban. Én ide próbálok egy ilyen átmeneti időszakra. Nézzük meg, mi lesz Derek Whiteheadből. A sérüléseit azt nyilván majd el fogod mondani, hogy ott vannak azért problémák, de szerintem ő egy atletikus, jól dobó játékos, aki egyébként kemény védő is. Én örülnék, ha a Raptors itt őt kihúzná, bár sok bordon vagy mokkon ő lejjebb van.
Igen, én is Whitehead szkeptikus vagyok. Nekem ő ebben a 10-től 20-ig tartó range-ben nincs is benne. Őt a következő tier-ben helyeztem be. Ebbe közrejátszhat a sérülésben, nem az zavar, hogy sérülésé vannak, hanem hiszem, hogy ezek feltétlenül krónikus dolgok, de az könnyen lehet, hogy a sérülés nyomta rá a bélyegét a játékára, ahol elég inkonzisztens volt, és amikor én kompot kerestem, én AJ Griffint és Aaron Nesmith-t találtam leginkább, és ők tripla specialisták jelenleg az NBA-ben, és mondjuk én egyikőjükről sem voltam túl nagy véleménnyel, és Whiteheadet is ott draftolnám le, mint ahol őket. Tehát ez a 20 környékén, esetleg 18-19, de inkább a 22-23-25 range-ben. Én azt nem látom, hogy ő gárd lesz, ő szerintem egy, hát vagy wing játékos, vagy egy alacsony wing játékos. Nincs különösebb probléma a méretével, tehát 6 láb, 6 magas megvan, de nem látom azokat a nyomokat. Ami egyébként nyilván benne van, mert ő egy atletikus középiskolai játékos volt, de ezt a Duke-on szerintem nem annyira tudta megmutatni, hogy neki komoly betörése lenne. Korábban beszélgettünk róla, akkor még én is jobban láttam ezt, azóta a meccseken meg nem, és ez nagyon hiányzik. Úgyhogy emiatt én őt egy jó 20. 25. picknek gondolnám, nagyon jó 25. nagyon jó 27. picknek, hogyha oda le fog csúszni, de 13. picknél más irányba mennék. Én inkább egy C&D specialistát látok benne, és nem az a tír, mint Taylor Hendricks vagy Cam Whitmore. Értem, Dicket én szeretem jobban, Whiteheadet te szereted jobban, el tudom képzelni, hogy itt elviszi valaki, de szerintem sokkal jobb prospektek maradtak itt még bent, akik torontósabbak, úgyhogy én itt nem őt választottam volna még.
És akkor a 14. pozícióban a New Orleans Pelicansnél kit viszel el?
Hát nagyon nehéz. Egyszerűen a Pelicans annyira tele van, hogy itt nem is nagyon tudunk olyan posztot mondani, ahol ne lennének tele. Még talán egy center férne itt el leginkább hosszú távon. És hát nyilván foglalkozni kell azzal, hogy Ben van készen válasz, Ben vannak még mások, akikből Sok kijöhet. Itt egy kicsit én vagyok bizonytalan helyzetben, hogy kihúzzam-e a draft class centerét kis túlzással, mert nagyon kevés center van, vagy periméterre húzzak. Csak hol fognak játszani a periméter játékosok? Tehát Dyson Daniels is játszott tavaly, és valószínűleg nagyobb szerepet fog kapni, meg is érdemli. CJ McCollum, Brandon Ingram, Trey Murphy. Hova rakjak be ide még egy talentet? Úgyhogy végül is valószínűleg mindezek miatt meggyőzöm magam, hogy Derek Lively Jr.-t, a másik Duke játékost húzzam ki. Láttam őt is itt mokkokon. Én híve vagyok. Tehát, hogy ezt tisztázzuk, hogy Derek Lively szerintem egy nagyon jó center prospect. A védekező center támadásban meg kell találni a helyét, mert jelenleg semmire nem használ. Hát, Rollmannek használható a támadó oldalon egy jó pick and roll játékos mellett, irányító mellett, de őt a védekezés miatt szeretné az a csapat, aki őt ledraftolja, és szerintem sokan szeretnék az ő védekezését. Kompnak én Tyson Chandler-t írtam föl, és szerintem lábon Lively gyorsabb, mint Chandler volt, úgyhogy egy 7 láb magassághoz valami 7-5 környéki wingspanje van, sőt, még talán 7-1-nek írja a tankaton. Minden esetre neki a wingspanje és a gyűrűvédése az kiemelkedő, és szerintem ehhez képest, vagy ezekhez a méretekhez képest ő teljesen jó lábon, úgyhogy attól sem ijednék meg, ha váltani kell valakire, és Zion Williamson mögé szerintem kell egy ilyen ember. A Pelicansnak a nagyon sajátos helyzete, hogy már most használható játékosra van szükség, mert Jonas Valanciunas nem megoldás, Jackson Hayes kezét el kell most már engedni, és kell egy center. Lively az a center, akit még lottery végén is probléma nélkül kihúz az ember, akkor is, hogyha a center a legkönnyebben pótolható pozíció, nincsenek olyan aggályok, mint ugye, amit az elődjénél, Mark Williamsnél tett meg a Hornets, hogy azért csak a 15. tehát nehogy már a lottery legyen, mert az azért mégiscsak erős lenne neki, de húzzuk ki akkor körül. Szóval Derek Lively is ilyen kaliberű center, akit gond nélkül ledraftolt az első körben, akár magasan, és akkor is, ha tudod, hogy semmi más nem fogsz tőle kapni, csak egy nagyon speciális szerepre, egy roleplayert.
Igazából annyit szeretnék csak így a bírálathoz mondani, hogy ő a festéken kívül támadásban gyakorlatilag teljesen feladható, de egyébként amilyen mélyről, tehát magasról indult az év elején az ő ázsiója, talán top 5-10 volt így a bordokon, de amilyen mélyre került ő az év elején a Duke-ban, nagyon szépen felépítette magát újra, és látszik benne az, hogyha ő kap időt, és megfelelő rendszert találnak neki, akkor azok a tulajdonságok, amiket nem szeretnék megismételni, mert elmondtál, hogy tényleg elit gyűrűvédő, nagyon jó gyűrű támadó, tehát hozza ezeket a skilleket. Nyilván ez most az NBA-ben nem ér egy lotteryt, de egy erős első kör közepi választást azért igenis megérdemel Lively, én is drukkolok neki, igazából ennyit tudok róla elmondani.
Oké, akkor maradt is nálad a szó a Hawks-szal.
Hát itt egy nagyon nehéz választás előtt állok ismételten.
De ugye? Tehát, hogy itt annyira a bőség zavara. Ez, tehát, hogy ez a hova nyúljak, mi kit válasszak, és nem rosszak közül, hanem melyik a jót vagy a jobbat válasszam ki.
Igen, igazából vannak olyanok, akik magasabban vannak a bordomon, mint a 15. hely, de nagyon nem tudom, hogy a Hawks milyen irányba fog menni. Húzhatnék olyan gárdot, aki nagyon jól illeszkedik Trae Young mellé, de hogyha Trae Youngról így lemondanak, vagy cserélik, akkor éppenséggel Murray mellé meg marhára nem jó fit, vagy nem annyira jó fit. Húzhatnék ide igazából védekező specialista winget is. Nem tudom, elég nehéz a helyzet. Szóval jól jött volna egy szünet most éppen nekem, de ugye a korlátozott Nem fogja a Hawks Cason Wallace-t benhagyni, úgyhogy Cason Wallace-t kihúzom. Ez talán a reális, hogyha ő idáig csúszik, vagy itt azért a Hawks megpróbálkozik vele. Róla azt érdemes tudni, hogy a Kentucky freshman irányítója volt nálam egyébként az egyik legjobb ilyen egyes, kettes irányít, vagy hát kombogárd itt az egész klasszban. Ugye Anthony Blacknél már ugye kérdeztem, hogy Blacket többre tartod, de én is picit többre tartom Anthony Blacket, de ez nem jelenti azt, hogy Cason Wallace ne lenne egy nagyon-nagyon jó játékos. Védő oldalon eléggé vehemens a szó jó értelmében, és volt neki egy ilyen szerepváltás is a Kentucky-ban, vele évelején inkább ilyen labda nélküli kettesként számítottak, aztán megkapta a karmesteri pálcát. Az éveleje az jól megmutatta, hogy neki a triplája az erősebb, mint mondjuk Blacké, ami önmagában nem jelent sokat, de nem csak Blackénél erősebb, hanem szerintem neki lesz egy stabil triplája. Szervezésben viszont nem tartom annyira erősnek, mint Blacket, de talán a Hawksnál ez nem is akkora probléma. Szerintem ő egy csere egyes-kettes lehet itt a Hawksnál, aki akár DeJounte Murrayhez, akár Trae Younghoz is passzolhat. Én itt már nem hagytam őt bent, röviden ennyi.
Nagyon jól tetted, nekem a saját bordomon ő 11-12. Helyen van, Bufkinnal teljesen együtt, aztán most Bufkint tartom, de ennyi a különbség, hogy Bufkin magasabb. Tehát, hogy amit nem gondolna soknak az ember, az a 2 incs, ami a kettejük között van, az azért soknak számít, mert Cason Wallace-ban hiába hiszek, és gondolom, hogy belőle tényleg kijöhet a Jrue Holiday. Vagy ha nem jön ki belőle a Jrue Holiday, még akkor is lehet egy D'Anthony Melton. Mert a wingspanje megvan hozzá. Tehát egy playoff kezdőszintű játékos, a third star simán kijöhet belőle, csak nagyon kevés ilyen játékosban jön ki a Jrue Holiday. És igazából, és nem ugye voltak sérülések is, hogyha ezek továbbra is hátráltatják, akkor ő egyszerűen a magassága miatt is ki tud kopni a ligából, akkor is, hogyha a motorja meg a szíve hajtaná. Ennyit tudok bírálatnak mondani, de én fogadnék rá. Tehát, hogy örülök neki, hogy itt a Hawks helyében nem hagytott tovább csúszni.
16. választás Utah Jazz, ahova már korábban én elvittem ugye az egyik Thompson tesót, méghozzá Oszárt, hogy folytatja a Jazz.
Tulajdonképpen boldogan folytatja a Jazz, mert ha Cason Wallace maradt volna bent, akkor is boldog lettem volna, gárdot akartam volna húzni, így, hogy te őt választottad, én viszem a másik gárdot, aki tulajdonképpen szerintem hát Bufkin Wallace szinten van ő is, nálam most ő éppen a harmadik ebben a sorban, ez pedig Jalen Hood-Schifino az Indiana Hoosiers csapatából. Tényleg ízlésnyi különbségek vannak a három játékos között, és én mind a háromban nagyon bízom, és tényleg elképesztő, hogy 16. helyen még ilyen prospektet meg lehet szerezni, pedig nagyon jól sikerült a combine és a draft felmérője is. Róla azt kell tudni, hogy egy magas ballhandler, 6 láb 6 a magassága, elég erős felépítése van, és egy kész, komplett pull-up midrange játéka, amire már most lehet építeni. Spencer Dinwiddie a komp hozzá, szerintem több van benne, ha valóban hasonló játék stílussal, de ebben ennél többet látok, tehát főleg a fizikai paraméterek miatt. Van, aki még ilyen extrémebb kompokat is hoz hozzá, és egyenesen Deron Williams-et is hozták neki kompnak, mégpedig az NBADraftroom.com-on. Szerintem Williamsnél kevésbé az atletikusságára, vagy csak az atletikusságára épített, már most jobb dobó. A triplája az egy ilyen kérdéses pont lesz, viszont az Indiánánál ő ez az abszolút nem várt hős lett, aki ebben a szezonban fel tudott lépni Trace Jackson Davis mellé. Szerintem ő is egy, benne látszik az all-star potenciál, meg látszik, hogy lehet belőle sztár. Itt a kérdés az, hogy mennyire gyorsan juthat el erre a szintre, vagy esetleg megáll-e valahol a fejlődésben. Úgyhogy ilyen strukturális kérdések szerintem nem lehetnek nála.
Nagyon szeretem Jalen Hucsifino játékát, tehát bírálnom kellene akkor maximum annyi, hogy eddig nem nagyon erőltette a hármasokat, de egyébként irányítóhoz képest nagyon-nagyon jó a pozíciós méretei, pick and roll intelligenciája már most nagyon jó. Volt egy elképesztően kiugró mérkőzése még az alapszakaszban, amikor a Purdue-val játszott az Indiana Hoosiers, méghozzá a Purdue otthonában, a Mackey Arénában, amikor a Boilermakers még első kiemelt volt országosan, és ott Hucsifino, tehát egy freshmentől nem ezt várna az ember, hogy egy 40 pontos meccset gurított ott le, de olyan szinten, hogy minden középtávolit bevart, amit csak ráemelt, és emellett még irányító poszton is, vagy hát irányítói skilleket is csillogtatott, szóval én abszolút boldog lennék itt bármilyen drafton, hogyha egy 16. helyen egy ilyen játékost ki tudnék húzni. Védekezéséről még nem beszéltem én, hogy az is teljesen jó. Tehát nem nagyon szeretnék belekötni. 16. helyen ennél jobban már ne bíráljuk. Tehát inkább előnyei vannak ennek a választásnak, mint bírálatai.
Én annyit bírok, hogy 35 volt csak a pont, nem 40 a Purdue ellen, de annyi baj nincs. Egyébként
Olyan 35 volt, ami 40-nek
ami
tűnt.
40-nek tűnt, igen. Egyébként jó, nem kiugró, meg ugye készen válasznál látod az effortot mindig, hogy beleugrik a passzávokba, nyomja a hasztölt, nagyon eladja a védekezését. Hucsifino nem, de nincs is gond a védekezésével, tehát hogy ő egy ilyen csendesebb, kevésbé látványosan védekező játékos, de ő is jó védő. Én még a hatékonyságát emelném ki esetleg így negatívunként. Tehát csak 41,7%-kal dolgozott mezőnyből, ami egyébként egy mid-range pull-up game-re építő játékosnál nem meglepő. Tehát, hogy ezen inkább a shot chart-on kell majd változtatnia, beépíteni a triplát, több betörést vállalni. Igen, tehát itt ebben a range-ben szerintem mindenki jól fog járni. Sajnos az a Lakers is, aki következőnek választ, és szomorú vagyok, hogy milyen jó játékosok. De ez a Boston szurkolói szomorúság, hogy hát nem igaz, hogy amikor mi nekünk voltak 14. pikkjeink, akkor Romeo Langfordokat, meg Aaron Nesmith-eket kellett kiválasztani, és most a Lakersnek a 17. pikkjével is milyen jó játékosok maradnak bent. Tehát ez az irítség. Na, mindegy.
Kicsit viszont azért vagyok nehéz helyzetben a Lakers pick-kel, mert tényleg nagyon-nagyon jó játékosok vannak, viszont egy ilyen türelmetlen Los Angeles-i közegbe, ugye, ahol már LeBron James-nek a pályafutása utolsó utáni esélyeit próbálják így a bajnoki címhez megragadni, így viszont nagyon nehéz egy olyan játékost találnom, aki így instant én ezt gondolom, hogy aki instant beépíthető, és így a hatalmas upside is megvan benne, mert nyilván adná magát, hogy főleg LeBron James múltjából kiindulva, hogy a bajnokból elvigyem ugye Jordan Hawkins-t, aki egy shooter, de én egyelőre nem látom azt, hogy a 23-24-es playoffban mondjuk Jordan Hawkins-t pályán tudnám tartani, hogy ne őt támadnák folyamatosan védekezésben, úgyhogy nehéz helyzetben vagyok, bár nagyon sok jó játékos van. Picit most a saját magam felé hajlok, és ki fogom húzni az Alabamából Noah Clowney-t. Mit mondhatnék el róla? Kezdem azzal, hogy milyen méretei vannak Clowney-nak, akit egyébként eléggé szóra a drafton első körben is, vagy hát első kör közepén, végén is mutatják, ő egy még nincs 19 éves freshman játékos, 6-10 magas, most a wingspanja nincs előttem, de nekem így szemtesztre úgy rémlik, hogy pozitív wingspanja van. Igazából őt egy jól pattanózó, switchelhető védőnek vinném el a Lakershez, akinek ugyan a tripla százaléka nem volt jó, viszont számtalan sarok-triplát vállalt és dobott be, és én hiszek ebben a dobásban, hiszek abban, hogy ő egy jó csapat rotációs játékosa lehet. Ennél egyelőre többet nem látok bele, tehát őt támadásban labdával a kezében nem fogom erőltetni, viszont ami még nagyon-nagyon szimpatikus benne, hogy egy kemény mentalitású győztes játékos, nagyon jól lepattanózó, jó a vertikális védekezése, ugye a gyűrűvédésnél értem ezt, hogy faltokba nem kergethető így igazán, besegítő blokkok is meg lesznek nála szerintem, összességében ezért gondolom őt itt.
Nekem nem lettek volna aggályaim Jordan Hawkins-szal kapcsolatban, de én ő benne nagyon hiszek. Ugye azt mondtam, hogy nálam 20-ig tart egy tír, egy ilyen nagyobb négyes tír, a negyedik tír. Clooney csak az ötödikben szerepel, de igazából a 27-31 közötti upside tír ben van, ami lehetett volna 23-27 közötti, és lehetett volna 18-21 közötti is, tehát igazából bármelyik upside tierbe berakhatnám. Azért raktam kicsit lejjebb Clownit, mert ő fizikailag még nincsen kész az NBA-re, és ezért úgy gondolom, hogy sok idő lesz neki, főleg magas prospektként, míg impact játékos lehet. Szerintem nagyon vékony. Súlyra van szüksége, és mivel egyetemen is csak egy évet töltött, ezért meg kell tanulnia a védekező sémákat. Valóban nagyon gyors, simán kijöhet belőle egy Nicholas Claxton szintű védő, de Claxtonnak is beletelt 2-3 évbe, mire kezdőként pályán tartható lett. Clowninál is valóban erről van szó. Én is bíznék a triplájában, tehát ezzel sincs baj. Van egy tök jó kompom is hozzá, jobban védekező Bobby Portis, aki ugye külső dobására épít abszolút. Úgyhogy ez benne van, én is látom, egyszerűen nagyon sok szerintem jobb prospekt van ezen a drafton, úgyhogy ez nem Clowny kritikája, hanem a draftnak a dicsérete ebben a range-ben.
Akkor a Miami Heat választ, hogyha jól látom a bordot.
Igen, a Miami Heat-re lett volna egy nagyon jó kis választásom, amit kicsit reach-nek gondoltam volna, de hát nem nagy reach, a 23-26 tíremből húztam volna ide egy upside játékost, de az a helyzet, hogy még a 11-15. tíremből is bent van egy upside játékos, akit most muszáj kivinnem, ő pedig egy wing, Viktor Wembanyama csapattársa, Bilal Koulibaly, aki 6 láb 6, 6 láb 7 magas, 7 láb 2-es wingspannel, vagy talán már 7 láb 3 is megvan a wingspannje, tehát egy nagyon széles karokkal rendelkező játékos. Róla talán az a legfontosabb, hogy azt mondom, hogy ő egy OG Anunobi kezdőpek. Fizikálisan minden benne van, ami Anunobiban benne volt. Nincsen még kész a triplája, de szerintem benne van az a tripla, ami Anunobiból kijöhet. Tehát ő egy eszményi 3&D játékos, hosszú, atletikus, gyors, most emelkedik a bordokon. Ő is tulajdonképpen egy ilyen szezonvégi kiugró teljesítménynek köszönhetően lottery bust is kap. Most már minden esetre egy nyers atletikus játékosról van szó, aki egy profiligában játszott Wembanyama mellett. És kicsit sokat gondolkodtam azon, hogy Koulibaly-ra most Wembanyama irányított reflektorfényt, hogy többen nézték a Metropolitan meccseit, vagy Wembanyama elvonta róla a figyelmet. Ugye ez két nagyon erős végpont, de mind a kettőt el tudom képzelni. Nyilván az nem segít, hogy a triplája még nincs kész, és az sem, hogy egy nyers játékos, de ahol egy 19 éves csúcsatlétának tartania kell, ott tart ez a srác, és ebből az NBA-ben szinte bármi kijöhet. Úgyhogy a Heatnél pedig, hát, ha valahol ott ki tudják belőle hozni azt a sztárt, ami benne lehet.
Nekem ez a választás is nagyon tetszik. Nálam egyébként 11. volt a bordomon Koulibaly, tehát én is magasra taksálom őt. Annyi, hogy valahogy nem a külső dobás hiánya miatt nem vittem el a csapataimhoz, akik éppen akkor jöttek, vagy fit hiány miatt, vagy azért, mert éppen nem mertem magasabb upside-ú, hanem picit, bár ugye Clowney ennek ellent mondott, valószínű elvitte a hév, hogy ő tényleg az egyik kis kedvencem ebben a classben, de hát mit szoktak elmondani Koulibaly-ról ilyen negatívunként, az, hogy majd a külső dobást azt még össze kell szedni, de mert nekem egyre hatékonyabbnak tűnik, ahogy halad a francia bajnokság. Most is így boxscore statból így néztem, hogy ilyen 10 per 6-ot dobott a legutóbbi elődöntőben is, tehát egyre hatékonyabbnak tűnik. Szerintem egy jó mentalitású, nagyon kaparós játékos, hit culture az szerintem benne van. Nem tudnám ezt a jobban, vagy hát nem is akarom kritizálni a választást.
Ő se fog kreálni. Tehát, hogy ő
Nem.
is 3D lesz, ennyi szerintem, ami nála probléma. Meg valóban hát a dobás, ugye ez is Adam Spinella érvelése, hogy kellene Flornak az ilyen játékosoknál az, hogy legalább dobni tudjon. Mert hogyha a dobás nincs meg, akkor nem lesznek playoff képesek. De szerintem ő lottery szintű prospekt, és 18. pikkel a Heat is kihúz egy lottery szintű tehetséget. Én most mindenkit irigylek, akinek itt ilyen 15-22 közötti pikje van ezen a drafton.
Hát a Warriors pikkéhez érkeztünk.
Hú, ez kegyetlen nehéz lehet. Tehát, hogy itt is egy olyan helyzet, hogy sok jó választás van, és látom is, hogy a fogaskerekek kattognak itt a kamera túloldalán, mert melyik irányba menni. Tehát ezt a választást most nem irigylem.
Hát nem húzhatok egyszerűen a nyers prospektet a Warriors dinasztiámnak, úgyhogy megpróbálok talán először itt a draftunk során egy olyan játékost kiválasztani, aki egy igazán glue guy lehet a újonc létére is, és a Xavierből én Colby Jones-t választom a Warriors-nak. Hogy építsük tovább a kultúrát, és hogy megpróbáljunk ilyen instant segítséget nyújtani Curryékhez. Hát ha potenciára mentem volna, és semmilyen fitet nem néztem volna, lehet, hogy egy Nick Smith, vagy egy Sensabaugh, vagy többen vannak, akik esetleg, vannak olyan prospektek is, akik meg támadó oldalon viszonylag még így elmaradottabbak, de így egy kompakt játékos, tehát egy kosárlabdázót szerettem volna kiválasztani, és egy ilyen játékos Colby Jones, akit nem kell előtérbe tolni, egy wing védő prospekt, aki egyébként elvállalja és be is dobja az üres támadó dobásait is, és labda nélkül is tud mozogni Curryék mellé, ő már egy picit idősebb játékos, lehet, hogy itt egy kicsit korai választás, de én a Warriorsnak itt én őt nagyon szeretem.
Aj, de nagy bajban vagyok, mert még nagyobb bajban vagyok, hogy bírálnom kell Colby Jones-t mindeket kiválasztani. Nekem ő a saját bordomon 22., de ez úgy jön össze, hogy itt a Sensabaugh, Nick Smith Jr., Keyonta George trió, ők egy ilyen upside gang, és utánuk van egy ilyen floor csapat, Colby Jones-sal és még egy másik játékossal, és teljesen jó választás. Hát olyanokat írtam fel kompnak, hogy egyrésztről neki abszolút egy ilyen Memphis Grizzlies rookie profilja van, akik az okos, komplett játékosokat nagyon szeretik, illetve már szóba került korábban André Iguodala, mint komp, de a fiatal Iguodala, na őt meg a kései Golden State Iguodalához tudnám leginkább hasonlítani, akinek már ugyan megkopott a gyorsasága, meg az atletikus képességei, de IQ-ból ezt nagyon jól kompenzálja, és már a triplája is összeállt annyira, hogy ne lehessen teljesen feladni. Úgyhogy tőle ezt várom. Még Sean Livingstonon is gondolkodtam vele kapcsolatban szintén a késő, de aztán, hogy megnéztem, hogy mennyire kevés triplát dobott ő, azt mégsem mertem ide beírni. Szóval rá nagyon jól illik ez a Memphis Grizzlies 20. pick, vagy Golden State, bajnoki Golden State kiegészítő játékos. Nem, nincs upside benne, de egy hosszú, hosszú NBA karrier állhat előtte. Én nagyon szeretem Colby Jones, nagyon örülnék neki bármelyik csapatba. Nincs
Igen.
olyan, ahova ő nem lenne fit.
Igen, és ez a, még nem említettem ezt a kifejezést ma, de ez a feel for the game, tehát nagyon jól érzi, hogy mikor kell egy picit előtérbe kerülnie, nagyon jól érzi, hogy mikor van szükség arra, hogy ő pattanozzon, amikor a legjobb támadót vegye fel védőként, amikor tényleg kit kell megtalálni, mikor gyorsítsa a játékot, mikor lassítsa a játékot, tehát én nagyon-nagyon imádom őt, egy ilyen komplett, tényleg egy komplett kosárlabdázó, és belőle kinézem azt is, hogy a Warriors bonyolultabb sémáit és játékát is ő megértse.
Tehát a 20. pickkel a Houston Rocketsnak kell választanom, és itt hadd olvassam fel a csapat needet, amit felírtam magamnak hozzájuk, bármi vagy semmi. Mert annyira tele vannak fiatalokkal, hogy még akár kicserélni a draftról is egy jó opció lehet nekik. Tulajdonképpen leginkább egy playmaker irányítóra lenne szükségük, de ezt muszáj lesz free agency-ről megoldaniuk, mert ilyen viszont szerintem nincs most a drafton ebben a range-ben. Egyébként is nagyon ritka, mert ugye az irányítóknak kell egy kis idő, amíg hozzászoknak a játékhoz. Ugye Bufkinnál is azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy elég jó playmaker, pedig ő 2 évet töltött egyetemen, szóval ez egy nehéz szakma. Most egy picit sajnálom, hogy berícselted Noah Clowney-t, mert itt olyan jó lett volna berícselni őt, mert még talán a magas poszt az, ahol Sengun mellé elég jól elférne a Rakicbe egy ember. Még komolyan el is gondolkodtam itt, hogy egy másik center reachet húzok, akinek még talán erős lenne ez a 20. hely, de el lehetne gondolkodni, majd ő is elő fog kerülni, de nem őt húzom ki, hanem a csúszónkat, Jordan Hawkins-t, aki egy tripla specialista. Elsősorban neki a movement shooter skilljei azok, amik hát leugranak a lapról. Bréda Igabival beszélgettünk, még az is lehet, hogy adásban, tehát még hallhatták is a mi hallgatóink is, hogy ha Mikal Bridges egyszer meccset fog kihagyni, akkor az azért lesz, mert egy back-to-back második felén idegenben kell Jordan Hawkins-szal rohangálni a periméteren, mert ő tényleg megcsinálja azt, hogy elindul a jobb oldali elindul a jobb oldali bedobó helyéről, elfut a palánk alatt, megkerül 3 screent, majd utána vissza ugyanezt az útvonalat, és üresen ugyanarról a helyről bedobja mozgásból a labdát, úgyhogy az ő százalékait így kell nézni, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz triplákból érkeztek, és már ez a skill önmagában szerintem többet is ér, mint egy 20. pick bármelyik csapatnak, de hogyha még lehet benne több, és szerintem lehet, mert ő védő oldalon nem elveszett annak ellenére, hogy nagyon vékony, tehát ő ketteseken simán jó védő lehet, még most nem az, de látom benne a lehetőségét. Ball handler szerintem nem lesz, de ha semmi több nem lesz, csak egy olyan movement shooter, mint ami most, már bőven megéri a 20. picket, úgyhogy nyugodt szívvel húzom ki. Szerintem ő hozzá JJ Redick komp az nem túlzás. Sőt, még a késői Ray Allen is eszembe jut róla, annyira jó shooter.
Hát a 20. helyen én nagyon szeretem ezt a választást. Nekem az elit role player kategóriámba van. Igazából annyit tudnék róla ugye elmondani, amit bírálat, hogy nem tudom, hogy labdás védőként hogy fogja megállni a helyét. Labda nélküli védőként én látom egyébként, hogy a zárásokon átcsúszik, izmosítani még lehet, hogy kell egy kicsit, de amit elmondtál róla, hogy olyan erős skillje az, amiben ő a legjobb, hogy ez az igazi movement shooter, tehát hogy baromi nehéz triplákat vállal el, és baromi gyorsan, ez a western párbajhős gyorsaságú dobása van, hogy még a másik a kezét nem tudja felemelni, amikor már régen szottyant a triplája, úgyhogy én kedvelem. Jó választásnak tart.
Szuper, akkor kezdjük is meg a Netsz párbajunkat. Ugye egymás után kettőt választ a Netsz, te kezdesz, utána én folytatom.
Mert itt viszont nem érzem magam nehéz helyzetben, mert sok olyan vagy csúszó, vagy nem csúszó van, aki nyers prospekt, legalábbis én a Netshez nyers prospektet szánok, akiből kijöhet egyfajta támadó potenciál, és kijöhet belőle az, hogy saját magának tud dobást kreálni. Ezért én az Ohio State-ről Bryce Sensabaugh-t fogom elvinni, aki még az év elején nem tűnt one and done prospektnek, de aztán egyre inkább, hát az Ohio State-nek nem sikerült jól a szezon, viszont Sensabaugh-nak igen, ő egy hát egy ilyen hármas játékos, 6-6 magas, viszont hát most nem akarok body shamingelni, ez a tipikus nagyseg, beseggelős játékos, de ehhez képest viszont elég gyors és jó a handling is. Középtávolról egy jó, tehát elsősorban
gyilkos.
Gyilkos, önmagának kreáló, ez a túl sok angol scoutot olvastam, néztem, ez a bucket getter, tehát ha kell egy kosár, megoldja. Ugyanúgy, mint Cam Thomas, csak ő a wing pozícióból. Úgyhogy én az újjáépülő Netsznek őt szánom.
Hát én úgy fogok bírálni, hogy nem bírálok, szerintem a triplája is rendben van. A százalék is jól néz ki, a mozdulat is jól néz ki, és hát a százalék az 40,5. Úgyhogy ezt szerintem tudja ő hozni. Viszont muszáj bírálni, és örülök is, hogy mellette tetted le a voksodat, mert könnyen lehet, hogy ha kettőt kell húzni, akkor nem is Sensabaugh lesz az egyik, de ő a második lett volna, úgyhogy én is beszélhetek a saját kedvencemről. Minden esetre neki jelenleg nincsen védekezése. Tehát, hogy egyáltalán. És igazából az alkatából, a fizikalitásából azt hinné az ember pedig, hogy lehetne. Meg azt is hinné az ember, hogy egy okos játékos, mert nekem annyira Kyle Lowry-t juttatja eszembe, de a mozgása nem az. Védekezésben sem, és egyébként támadásban sem. Tehát ő másoknak nem igazán kreál. Mennyi asszisztja volt? 1,2 asszisztja volt két turnoverre. Hát igen, tehát hogy nála is kérdéses lehet a játék intelligencia. Ő a bucket getter kategória, azt megoldja neked. Meg hát nyilván a Netsz tele van wingekkel, de amikor ilyen szintű prospektet ki tudsz húzni, akkor nem ezzel fogsz foglalkozni. Úgyhogy ő itt egy nagyon jó választás, ő nekem benne van a top 20-ban.
Meg védő wingekkel van tele a Netsz, tehát lesz ott,
ez
aki
igaz.
Védekezik, szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ott Bryce-ból. És akkor a 22. választás szintén Netsz.
A 22. választás Nick Smith Jr. lesz az Arkansas Razorback csapatából, aki, hát azt hiszem ő volt az ESPN-nél a top egyetemi rekrit szezon elején, de ha nem, akkor is nagyon az elején volt. Tehát nyilván Scoot Henderson, aki nem egyetemre ment, ő kiemelkedett, de ugye ő még korábban, mert egy évvel korábban elkötelezte magát. Nick Smith Jr.-ról azt kell tudni, hogy egy 6 láb 5 magas, nagyon vékony scorer kombógárd. Tehát tulajdonképpen Cam Thomas mellé éppen redundancia, de hát hol nem lenne redundancia a Netsnél ebben a range-ben. Nick Smith Jr. még a szezon felénél is lottery prospektnek tűnt. Nyilván az, hogy neki alapvetően sérülésekkel tarkított szezonja volt, és hogy ő az a kombógárd, aki nem tud kreálni, ez rányomja a bélyegét. Ennek ellenére én inkább úgy gondolkodom, hogy 22. pikkel kiválasztani egy Nick Smith Jr. szintű tehetséget, az nagyon jó. Én őt egy átlagos drafton, még lottery végén is el tudom képzelni, hogy szívesen vinném el. Ami miatt kifejezetten híve vagyok, az a magassága, és az, hogy ő nem jó, de aktív védő. És És hogyha csak a scorer kettesekre gondolunk, tehát a hírókra, az Anfernee Simonsokra, akár a Jamal Murray-kre, akkor ebben a játékos kasztban a védelem szokott a legnagyobb probléma lenni, és Nick Smith Jr. se jó védő, viszont nála azt is tudni kell, hogy ő középiskolás korától kezdve az állam legnagyobb kosárlabdázó tehetsége volt Arkansas államban, maradt is otthon egyébként egyetemen, és mintha őt soha senki nem tanította volna megvédekezni. Tehát, hogy te vagy a csapat sztárja, dobd a kosaraidat, és a többit meg majd megoldják az zongoracipelők. Na hát pontosan így is védekezik, úgyhogy neki szükség lesz 1-2 évre, hogy egyáltalán megtanulja, hogy mit kell csinálni védő oldalon, de amire most hajlandó, az szerintem egy jó alap. Mert ő tényleg mozog, ő tényleg próbál betörni a passzsávokba, ő próbál az ellenfele előtt maradni, hát megeszik reggelire, mert egy vékony gyerek, aki nem ésszel csinálja ezt a hátulszaladgálást, de én azt hiszem nála az átlagnál jobban bízom, hogy védő oldalon is eddig nem látott potenciál lehet benne. Hát támadó oldalon meg egy nem hatékony scorer jelenleg, tehát ebben fejlődnie kell. Itt a nyers potenciálról szól minden, és a boom or bust játékosok között, hogyha az elmúlt évekre visszanézünk, akkor is Nick Smith Jr.-ban jobban bízom, mint a legtöbbben. Úgyhogy örülök neki, hogy egy 22. pikkel meg lehetett szerezni.
Én is őt vittem volna a Netsz helyében, egyedül azért nem a 21. helyen, mert túl sok átfedést találtam közte és Cam Thomas között, de hozzáteszem, hogy Smithről még jobban elhiszem, hogy bármit is csinálhat a védő oldalon, Thomasnál azért már kiderült, hogy ő nem igazán fog. Tehát ezért meg nem hagysz benned egy ekkora tehetséget, mert hogy már van egy Cam Thomasod, meg kell próbálni mind a kettőt nézegetni, valamelyikből, hogyha valami érték kisül, akkor továbbadni, hogyha nem passzol a másik mellé, aki meg még jobb, akkor azt itt fejlesztgetni. Tehát én is így gondolkodtam a 21-22. picknél, hogy az ilyen high upside játékosokat a Netsnek ki kell húzni. Úgyhogy akkor folytatnám is a 23. pikkel, hogyha jól láttam, akkor a Blazers választ ismét. Ugye a drafton én már kihúztam nekik Amen Thompsont, és úgy érzem jelen pillanatban, hogy egy kicsit még erősíteni kell a Blazersnél a zongora cipelő játékosok sorát, úgyhogy én a Combine óta kicsit jobban feltörő, de talán eddig kevésbé radaron lévő Markettől választanám ki a számomra nagyon-nagyon szimpatikus Omax Prospert. Ő egy, én egy 3-as-4-es játékosnak tudnám őt elképzelni, aki egy nagyon fizikális védő, nem kell neki a labda, nem fog igazából semmilyen szinten bezavarni a labdás támadásba, viszont ő is egy olyan játékos, aki jó kosárlabdázó, az apró dolgokat meg tudja oldani, nem büdös neki a munka, és szerintem a Blazersnek a 23. választással egy ilyen játékos kell, egy Simons, egy Lillard, egy Amen Thompson, és egy Jeremy Grant mellé. Szerintem a mérete is kifejezetten jók, pluszos a karfesztávja is ilyen 6-7 magas és 7-1-es a wingspanje, úgyhogy ezek elég jó méretek. A kreálás az nem lesz benne, de a negatívumokat azt mond el róla, te légy szíves, Pet.
A kreálás az nem lesz benne, de hát ő egy... Aki Omax Prosper-t, ugye ő Olivier Maxence Prosper, egy kanadai játékos, és ez a két keresztnevének az összeolvasásából kapta az Omax becenevet. Aki őt ledraftolja, a 3D játékost szeretne, úgyhogy én nem is fogom a kreálást számon kérni rajta, a 3D-t viszont igen. Nem elég stabil a triplája, a büntető százalékai is azt mutatják, hogy ő nem egy természetes shooter, és a kombájnon sem. Hát azt hiszem a saját kis pro day workoutján ott megmutatták, hogy mennyire szépen dobálja az üres triplát, köszönöm szépen, de hát a a scrimmage meccseken sem a triplájával vonta magára a figyelmet, hanem a gyorsaságával, a transition játékával és a védekező potenciájával, úgyhogy tripláját azt fejleszteni kell, tehát abban még vannak hiányai, illetve ami meglepő egy védő prospekttől, hogy se a steal, se a blokk számai nem mérhetőek gyakorlatilag a három egyetemi éve alatt, ugye a Clemsonban kezdett, de a Marquette-ben teljesedett ki egy transfer után, úgyhogy több blokkot, mindenképpen a blokk, amit tőle várnék. Mindjárt mondom, mert itt a totál szám lesz igazán érdekes. Első egyetemi szezonjában a Clemsonban 3, második szezonjában a Marquette-ben 4, harmadik szezonjában a Marquette-ben 5 blokkja volt. Ez gyakorlatilag egy tized blokk per meccs átlagot jelent, és egy ilyen atletikus prospektnél ebből többet szeretnél látni. A steal számai azok jobban rendben vannak, ott az egy körüli steal átlag az kijött neki. Hát ez a fő gondom vele, és hogy ilyen nyers atletikus prospektnek pedig egy picit idős. Ő már, kérlek szépen, gyorsan akartam mondani, de már meg is van, 21 körül lesz a drafton. Nincs ezzel gond. Én nem őt vittem volna még itt, de értem, hogy miért viszed őt itt, és miért a Blazersbe viszed, és hát könnyen lehet még az is, hogy előrébb fogják ledraftolni a kombájnon, akkor átment. Jó, jó játékos ő. Nálam ő a kérdéses első körös plecsnit kapta meg, viszont tök jó kompon van hozzá, ő a szegény ember Aaron Gordonja, és Gordonnak is idő kellett az NBA-ben, hogy azt az atletikus eszköztárat, amivel rendelkezik, azt a védő oldalon használni is tudja. Mit gondolsz erről a kompról?
Nekem nem ő jutott eszembe elsősorban, hanem ugye, hogyha már a Blazersnél vittem el, akkor kicsit úgy érzem, hogy ilyen Harkless, és nem tudom, hogy nem jut eszembe az afrikai másik forwardjuk neve, aki volt ebben a Harkless, és mindegy, nem fog eszembe jutni. Tehát
igen, a Clippers draftolta nagyon
igen.
magasan, és náluk viszont jobb a dobás.
Igen, és
Aminu,
azt...
Al-Faruk Aminu.
Igen, Al-Faruk Aminu, állandóan Anunobit akartam mondani, de Aminu, köszönöm. Tehát, hogy azért Lillard még velük is bőven jól el volt, és akkor ezért bízom benne, hogy Prosper se jelent majd akkora problémát. Úgyhogy meg egy végtelenül szimpatikus srác. Tényleg ez a becenév, ez Omex, ez nálam mindent visz. Meglátjuk. Szerintem szemtesztre jobb védő, mint amiket most a nyers statisztikái mutatnak. Én sok market meccset néztem, bízom benne. Úgyhogy szerintem léphetünk is.
Igen, meg hogyha 3&D-t keresel, akkor sok jobb opció nincsen. Talán egy játék, nem, két játékos van, aki még ebben a térben elgondolkodtam volna. Én másik posztra húztam volna, ezért nem ő lett volna itt az emberem, de hát ez legyen a legkisebb baj. Teljesen jó választás ő. És akkor én jövök a Kingsnél. Mondanám, hogy elvisz a sztori, de nem csak a sztori miatt, hanem egyébként is nagyon szeretem Chris Murray-t. Ugye ő Keegan Murray-nek az ikertesója, akit itt ki is választok. Nem véletlen, Schwarzinger Peti barátom kérdezte, hogy na hát ennyivel gyengébb vajon ez a draft class, vagy ennyivel erősebb az a draft class, hogy Keegan Murray negyedikként ment el az ikertesója, meg most nálunk 24-ként. Hát nem, Chris Murray ennyivel gyengébb prospect, mert az atletikus skilljei pont egy icipicivel gyengébbek, mint a tesója benne, azt az ilyen betörő szkórert nem lehet látni, viszont ami miatt én nagyon szeretem őt prospektként, az az, hogy elég okos játékos ahhoz, hogy a 3&D szerepbe bele tudjon helyezkedni, és ő tényleg nem vállal többet annál, mint amit tud, amit kell neki a csapat sikere érdekében. Egész jó védő, egész jó triplázó, és ő is ez az azonnal bevethető. Hogyha Harrison Barnes-t elengedi a Kings, akkor a Murray-Murray csatársor az tulajdonképpen használható is lesz már a következő szezontól kezdve. Vannak nagyobb upside-dal rendelkező játékosok, vannak fiatalabb játékosok, vannak szexibb játékosok a 24. pikkel még mindig, de szerintem, hogyha a nevet és a családot nem nézzük, akkor se egy rossz választás. Nálam Chris Murray Colby Jones-szal van egy tírben, így közvetlenül a 20 után 21-22. Helyen vannak ők, akik a floort képviselik és az NBA képes, a gyors NBA képességet. A Kingsnek meg inkább ez kell most talán.
Igen, én is több helyen láttam egyébként, hogy a két Murray-t újra összehozzák, és meg is tudom érteni. Én talán még megpróbáltam volna olyan játékost itt a Kings helyében, akiben több upside lehetőség van. Tehát igazából annyit tudnék hozzáfűzni a Chris Murray-s választáshoz, hogy én talán egy védekezés upside-ban erősebb játékost vittem volna, de tényleg ebben a range-ben ízlésekről vitatkozunk, úgyhogy ez egy jó Kings választás.
Igen, igen, lehetett volna annyi, hogy én Chris Merritt és Colby Jones-t is nagyon szeretem. Ők tényleg azok a magas floorra rendelkező prospektek, akiknek elhiszem a hosszú NBA karriert. Lehetne kockázatosabb játékost húzni, de nekem a boardomon is ők tényleg 21-22. Térben vannak, és utána még vannak bőven upside játékosok. Van olyan is, akit bizonyos helyzetekben előttük kihúznék, van olyan is, akiket nem. A Kingsnek a játékos fejlesztését nem hiszem el igazából annyira, hogy ide egy kockázatos alapszágy játékost akarjak most húzni.